Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm.
Járja az országot a hajléktalan Jézus. Látjuk, hogy sokfelé hívják, mindenütt szívesen látják, fontos emberek is melegednek mellette. Cselekvissé ez az ünnepi fogadtatás, ez hogy szokott fordulni?
Hát szerintem csak várjuk egyelőre, hogy cselekvissé forduljon, illetve hát rengeteg a cselekvés tulajdonképpen, de magának a szobornak a léte számunkra is váratlan dolgokat hozott elő. Tulajdonképpen mi nem is akartuk, hogy ez a Jézus szobor turnézzon, hogyha ilyen rossz szót használhatok.
Jézus azért elég sokat turnézott életében.
Igen. És valahogy mégis úgy alakult, ugye, ha a történetet egy picit elmondhatom, ugye tavaly körülbelül ilyenkor volt az a Szent Évnek a lezáró aktusa, hogy meghívta Ferenc pápa hajléktalanokat. És ott volt több ezer hajléktalan Rómába, és mi is vittünk egy kis csoportot, repülővel mentünk. Szóval olyan igazi volt, és tényleg hatalmas élmény volt. Én csak néhány napot töltöttem velük, de tehát olyan ütős volt. És ott találkoztunk a hajléktalan Jézus szoborral, amit a pápa kapott, és amikor hazajöttünk, és azon kezdtünk el gondolkozni, hogy hogyan lehetne nekünk is ilyen, hiszen kiderült, hogy több nagy városban is van már ilyen szobor. Kiderült, hogy van itthon egy baráti kör, aki szintén ezzel foglalkozik, összeültünk, és tulajdonképpen ennek eredményeként februárban megérkezett a hajléktalan Jézus hajóval, repülővel, nem is tudom, hogy. És akkor kerestük a helyét, hogy hol legyen, írtunk több budapesti polgármesternek, hogy itt szeretnénk, ott szeretnénk, most azért nem mondom, hogy hova, hogy ne bántsam őket, és hát talán nem is olyan nagy meglepetésünkre, hát olyan nagy, nem volt olyan örömteli a fogadtatása. Úgyhogy akkor döntöttünk úgy, hogy ne raktárban legyen, hanem úgy elkezdtük kérdezni, hogy ki látná szívesen, hol mutatkozhatna be. És akkor így indult el útra a hajléktalan Jézus, és hát egyre többen hívták, és most már nem is tudom, nehezebb lenne felsorolni azokat a nagyvárosokat, ahol nem volt, mint ahol volt. Mindenhol püspökatyák fogadják, egyháziskolák ott vannak. Sok-sok helyen voltam én is, de a Veszprémi az ilyen emlékezetes, ahol kint a sétáló utcában voltunk, és én ezeket az utcai missziókat soha nem értettem, hogy egy kicsit úgy idegenkedtem, olyan direktnek tartottam, és tényleg megállt a város egy pillanatra, és ott megnézte ezt a szobrot. És ugye a szobor az valóban egy fekvő, egy embernagyságú szobor egy padon fekszik, le van takarva egy pokróccal, és az, hogy ő Jézus, azonnal látszik, hogy a lábai kilógnak, és hatalmas sebhelyek vannak rajta. És ez egy ilyen megállítós szobor. Tehát ahogy nehéz fogadni, ugyanakkor nehéz elmenni mellette, hogy azt mondjuk, hogy úgy igazából nem csak súlyában nehéz, hanem üzenetében. És amit mi nem vártunk, az az, hogy ennyire széles tömegek reagálnak rá. Ugye az alapkérdése az a szobornak, hogy akarod-e felismerni a legnyomorultabb emberben Jézust. Nem tudod-e, mert az egy következő lépés, hogy akarod-e, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ez annak is nagyon nehéz kérdés, aki magát vallásosnak hívja, aki szimpatizál Jézussal, az evangéliummal, a kereszténységgel. Ez egy nagyon-nagyon kemény kérdés, és nyilván ezért is nem olyan nagyon vonzó maga a szobor. De az, hogy ennyien hívják, és egyre ünnepélyesebb a fogadtatás, az hoz valami reményt, hiszen erre mindenkinek reagálni kell. Lehet mondani tisztességesen, hogy én ezt nem akarom, ez nekem túl nehéz, de azért a legtöbben ezzel elkezdenek foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ez hatással van arra, hogy milyen viszonyba kerülünk mi a szegénységgel, a nyomorúsággal.
Igen, de a műalkotás okozta katarzis, az az ember lelkiismeretét is megsimogathatja, hogy mégiscsak jó ember vagyok én, hiszen értem az üzenetét világosan. Aztán ezzel a jó érzéssel hazamegyek, majd másnap ugyanúgy nem csinálok semmit. Nem tartanak attól, hogy van egy ilyen pici lelkiismeret megnyugtató hatása is egy ilyen alkotásnak?
Akkor, ha így van, akkor nem változik semmi. Tehát tulajdonképpen mindegyikünknek a kereszténysége is egy kicsit ilyen, hogy ha elmegyünk vasárnap a misére, vagy aki csak mondjuk éjféli misére megy, ott úgy szereti hallgatni a papot, főleg ha jól beszél, meg több szólamú ének, hát főleg a Gregorián. Tehát, hogy ezeket úgy szeretjük, és amikor akkor fekszik a kis Jézus jászolba, akit nem fogadtak be, azt úgy szeretjük. A Koldus Lázárt hallgatjuk, akit szintén nem szerettek, a kutya nyaldosta a sebeit, és kiderült, hogy a gazdag ember nem szívesen adja még az asztalról lehulló maradékot sem neki, akkor inkább a Lázárral azonosulunk, hiszen neki neve van, szereti a jóisten Ábrahám keberén nyugszik. És aztán, amikor kimegyünk a templomból, akkor ott ül az igazi, aki egy kicsit büdös, a kutyája olyan vad. Tehát én azt gondolom, hogy a hétköznapjaink ilyenek, de minden nap többször kérdezzük meg az alapkérdést, hiszen az alapkérdést azért nem tesszük föl sokszor. Hogy mi közünk hozzá Jézus Krisztus? Ugye nekünk, amikor mi Kozma Imre atyához jártunk hittanra, akkor a legfontosabb tanítása Imre atyának az volt, tulajdonképpen három volt, de mondjuk kettő nagyon, nagyon ehhez illeszkedik. Az egyik az, hogy a kereszténység az gyakorlat, cselekvés. Nem elmélet, nem templomba járás, hanem cselekvés. A másik pedig az, hogy a szeretet sok bűnt eltakar, ez volt a mondat, és ez azt jelentette, hogy nem kell megvárni, amíg megjavulsz, hiszen piciket tudsz tenni. És sokkal nagyobb esélyed van, hogyha még nem megjavultam, még bűnösként jót teszel, arra, hogy esetleg valamikor jó ember is leszel, mint hogyha vársz arra, hogy majd megjavulsz, nem fogsz megjavulni. És azt gondolom, hogy valami ilyesmiről kezdünk el beszélgetni. Egyébként ez egy visszatérő lelki gyakorlat szerintem mindenkinél, aki komolyan veszi az életét.
Mit gondol, eljön az az idő, vagy közeledik, amikor nem fogják lehegeszteni középen korláttal a padot, amikor a hajléktalan Jézus elmegy a szükségét végezni?
Szerintem nincs baj vele, ha lehegeztik a padot.
Közkívánatra szokták lehegeszteni mindig.
Én szerintem, hogyha egy kicsit közelebb lépünk, és erről egészen őszintén beszélhetünk, akkor beleférhetne a pad lehegesztés is, meg beleférne az is, hogy mindenkinek kicsit több jusson. Tehát én azt hiszem, hogy nem merünk egészen őszinték lenni. Én akkor most elmondom őszintén, hogy én nekem 29 év után időnként ökölbe szorul a kezem a tehetetlenségtől, amikor átmegyek egy aluljáron. Az egész életemet tulajdonképpen ezzel töltöttem, és vannak pillanatok, amikor bár minden tudásom megvan, hogy értsem, mégis nagyon, nagyon, nagyon el tudja érni a szívemet a kétségbeesés. És azt gondolom, hogy ez mindegyikünknek ott van és jár is. Tehát megtehetjük. Az nem baj, hogyha indulatosak leszünk, nem baj. Az a baj, hogyha nem állunk meg. Hogyha nincsenek meg azok a pillanatok, amikor egy kicsit közelebb engedjük a szívünkhöz. Nagyon-nagyon közel kell menni az összes kérdéshez, nem csak ehhez, a menekültügyhöz is, a cigányság ügyeihez, a hajléktalanhoz, egy picit megértsük. Távolról ezek a kérdések vagy ijesztőek, vagy ha túl távolról nézem, akkor akár szerethetők is. Egészen közelről egyrészt érzem a szagát, érzem a fájdalmát, és nem tudok tulajdonképpen nélkül egy kicsit felegyenesedni. Hol kell, hogy velem jöjjön.
Hol kell akkor elkezdeni vele úgy foglalkozni, hogy egyről a kettőre tudjunk jutni, ráadásul együtt?
Pont most egy egyetemi óráról jövök, és ott erről beszélgettünk, hogy az, aki nem hajléktalanokkal foglalkozik, de szociális munkás, vagy egyáltalán érdekli ez a dolog, mit tehet, itt van, adjak, ne adjak, ilyenekről beszélgettünk egy jó órát. És talán lehet, hogy már itt az Inforádióban is elmondtam, hogy nyilván a járókelőnek nem kell megmenteni, tehát nem kell hazavinni, nem kell a fél életét odaadni, de próbálkozhatunk kicsi lépésekkel. Én például elhatároztam évekkel ezelőtt, hogy ha valaki konkrétan odajön hozzám és kér tőlem pénzt, akkor is van nálam apró pénz, általában figyelek, hogy legyen nálam, akkor én fogok neki adni. Egyszerűen azért, mert én nincs arra akkor időm, hogy másképp segítsek neki, nem akarom megalázni, hogy egy tábla csokoládét adok, vagy szendvicset, hiszen pénzt kér, és hogy nem fogom tanítani. Tehát még csak azt se csinálom, hogy adok neki egy százast, és megmondom,
figyelmeztetem,
hogy mire ne költse meg. Szóval, és ennek ellenére van, amikor úgy fordul hozzám valaki, hogy megáll bennem ez az akarat, és nem adok. És azt gondolom, hogy a döntéseket mindenkinek meg kell hozni, hogyha azt a döntést hozza, hogy én nem tudok adni, mert nincs elég pénzem, és majd másképp segítek, az is teljesen rendben van. Az is teljesen rendben van, hogyha elhatározza, hogy megpróbálok adni. Biztos, hogy van, aki úgy közlekedik, hogy 5 percenként akad bele, az lehetetlenség. Én autóval járok nagyon gyakran, amikor odaír, akkor szoktam adni. Egyébként már vannak ismerőseim, tehát ilyen még vissza is kapom, azt gondolom. Sok-sok Isten áldja mondatot kapok cserébe érte, de azt gondolom, hogy ha akik ezt végig gondolják, vagy akarnak valamit csinálni, olyan pici elhatározásaik lennének, hogy például megtudja a nevét annak a hajléktalannak, akit sokszor lát. Ezt már többször ajánlottam barátaimnak is, hogy szólítsa a nevén. Tehát amikor arra jár messziről, köszönjön oda és mondja azt, hogy János, jó reggelt. János napon felköszönti. Nem kell nagyokat lépni, kicsiket, de lehet, hogy ez a nevén szólítás, ismerlek, ez bejebb hozza a társadalomba, hiszen neki neve sincs, embere sincs, barátja sincs, és azt gondolom, hogy ilyen picinségekkel el tud indulni egy kapcsolat. Legközelebb egészen másképp hozok neki egy kesztyűt vagy egy sálat, hiszen megmerem tőle kérdezni, hogy János, nincs valamire szükség, ami nekem van, ami nekem fölösleges. És nem feltétlenül fogom tudni szálláshoz juttatni, de egyébként hozzáteszem, hogy lehet, hogyha megkérdezném tőle, hogy mire van szükség, azt a sokadlagos kérdés lenne, hogy ő hol aludjon, hiszen sokkal másképp vagy másképpen gondolkozik, mint én vagy ön. Tehát, hogy én szerintem, hogyha közelebb lépünk a kérdéshez, nagyon sok olyan választ megkapunk, amit addig nem is sejtettünk, hogy a válasz olyan kézenfekvő, egyszerű. Lehet, hogy megismerjük az élettörténetét, el tudjuk már képzelni gyerekként, gyerekre nem fogunk haragudni, pontosan fogjuk látni, hogy ott eldőlt az élete, és adott esetben elmeséljük a gyerekeinknek otthon ezt az élettörténetet. Szerintem így tud változni. Tehát az a rossz, amikor eljutunk oda, hogy magunkban megszületik az a követelés, hogy meg kell változtatnia, és nem gondolunk, hogy kinek. Tehát kinek mondom magamban, hogy meg kell változtatni, át kell alakítani. Ezt 30 éve mondogatjuk, időnként kimegyünk tüntetésre, fölállunk a hordóra, és aztán nem változik semmi. Szerintem arra lenne valamennyi esély, hogy azok, akik ezt a változást szeretnék, azok elkezdik a saját környezetüket egy picit átalakítani. Az szerintem, aki mondjuk annyi idős, mint én, már tudja, hogy egyetlen egy ember tud megváltoztatni a saját maga, és azt gondolom, hogy ha ebből kiindul, akkor ha ő elég vonzó lesz, akkor a környezete változik. Ennél gyorsabb változás szerintem maximum forradalomban van. Én ebben egyébként látok lehetőséget. Tehát a Máltai Szeretet Szolgálat egyébként ezt az utat választja, ezeket az óvatos kicsi lépéseket, meggyőzéseket, megszerettetéseket. Tulajdonképpen az egyik legfontosabb missziónk, ha nem a legfontosabb, hogy ezeket a nagyon nehéz kérdéseket úgy megmutatni, hogy ne botrány legyen belőle, ne követelés legyen belőle, hanem egy szerethető, vagy legalább fájdalmas kép az, amit megmutassunk. De
el tudnak jutni ezzel a képpel döntéshozói szintre, és azt tudom, hogy a fenntartható fejlődési tanácsban például benne van a Máltai Szolgálat, és másokkal együtt ott látják a véleményüket, de ez nem egy döntéshozó szervezet, volt itt a titkáruk épp tegnap. Nem tudnak semmit megvétózni, nem tudják megállítani a fenntarthatósággal szemben hozott döntéseket, viszont alapos szakmai anyagaik vannak. Amit önök látnak, látják fönt is?
Mi nem vagyunk tagok, de ott voltunk ezen a kerekasztalon, én magam is. Nagyon érdekes volt egyébként az előadás. De amiben utána tulajdonképpen a kávéval együtt beszélgetve mondtuk ki mindannyian, hogy túl sokat tudunk már. Tehát tulajdonképpen olyan ijesztő adataink vannak, hogy lassan a kicsi lépéseket sem tesszük meg. Tehát ha most valaki, aki hallgatja az adást, lemegy, most fogja magát, lemegy és belenéz a kukákba, és megnézi a mellette sárga meg két kék kukát, hogy hány százaléka van a vegyes hulladék között annak, amit át kéne rakni a másikba. Tehát ilyen nagyon-nagyon egyszerű kérdés, akkor rá fog jönni, hogy 80% oda kerül, pedig ott van a színes kuka. Na, ezeket a kérdéseket nem látjuk, azt tudjuk, hogy mekkora ózonjuk van, meg hogy az őserdők számolódnak föl, meg hogy írtják ki, meg hogy mennyi szemét van az óceánban. És az, hogy a mi társasházunk egyébként ezzel hogy foglalkozik, lehet, hogyha meghívnánk teára néhányukat, és végigbeszélnénk, hogy hogyan osztjuk fel a feladatokat. És ezek nagyon pici lépések, de nem lehet nagy lépéssel kezdeni. Én egy kicsit kapcsoljam az előző témához. Amikor terepet tanítottam az egyetemen, akkor elvittem kukázni a diákjaimat. Tilos volt belőle a szakdolgozatot írni, hanem egyszerűen csak körülbelül lássák, hogy ez milyen világ, amiben hajnalba föl kell kelni, és a kukás autó előtt rohanva, a mások által kidobott, egy kicsit ilyen Koldus Lázáros módon túlélni abból, ami másnak már nem kell. És tulajdonképpen egy társadalom ismeret is, hiszen hozzánk úgy viszonyul a világ, mint a hajléktalanokhoz. És a legutolsó ilyen kukázásunkkor már kint voltak ezek a szelektív gyűjtők, és a diákok jelezték vissza, hogy a legmegdöbbentőbb az, hogy hihetetlen mennyiségű használható érték volt kidobva. Tehát ruhanemű, használható fényképezőgép, és ott állt a zöldrendszámos autó, és tulajdonképpen annyira nem volt erőnk már, több eszám első személyben mondom, hogy mondjuk összegyűjtjük, elvigyük egy gyűjtőhelyre, hogy a PET-palackot a PET-palackos dobozba gyűjtsük. Tehát szerintem ebben is ezeket az első pici lépéseket kéne megtenni, és nem kimenni, és a fákat siratni csak a... Tehát nagyon fontos, hogy védjük meg a fákat, de hogy mi van a társasházi kukáinkkal. Én ennél, hogyha nagyobbat kell lépni, akkor esélytelennek látom magunkat.
És arra sem látnak esélyt, hogy azt a képet, amit önök, a máltaiak, meg mások a terepmunkán megszereznek első kézből, azt úgy meséljék el magasabb szinten, hogy ott érzékenyítve értsék, hogy mi a probléma? Mert néha az az érzése az embernek, hogy nincs világos képe a két oldalnak egymásról.
Hát nehéz nyilván ezen a területen sikerről beszélni, tehát azt lehet mondani, hogy vannak jó irányba megtett lépések. Tehát ugye most már másfél éve csináljuk Tiszabúrát, körülbelül 2,5 évvel ezelőtt kezdtük el, aminek ugye tavaly nyáron jutottunk el oda, hogy egy kormányhatározat lett, ami olyan szempontból nagy siker, hogy a kormány, hát sokan szívesen mondják azt, hogy beismerte, de inkább azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon számunkra szimpatikus módon megkért egy rugalmasabb eszközökkel is bíró szervezetet, hogy segítsen ott, ahol már mindent kipróbált és nem működik. Most ez igazából azért lett nagyon értékes számunkra, mert most először nem feljegyzéseket kapunk, tudom én, tárcaközi egyeztetésekről, hanem mi magunk is ott ülünk. És több államtitkár is visszajelezte, hogy most így, ahogy nagyon terepszagú ez az egész, hogy mi ott vagyunk, hogy sokkal szívesebben működnek együtt most a tárcák ebben az ügyben. Egészen döbbenetes képeket tudunk mutatni, ami konkrétan képeket, hogy mi történik ezekben a falvakban, és ugye ebből nem kettő van. És ez, hogy ez érzékenyítés, hiszen nyilván érzékenyítés is, de itt nagyon kemény számok is vannak mögötte. Tehát az, hogy mondjuk egy 2200 fős településen több gyermek születik, mint a mellette lévő 5 kilométer levő 10 000-es településen, ahol mondjuk a középosztály van nagyobb arányban jelen. Az, hogy mondjuk 70 gyerek születik egy évben, és egyetlen egy problémamentes szülés nincsen. És hogy a gyerekek nem tudnak egészségesen megszületni, és mindezt pótolni lehetne. Tehát ezek nem feltétlenül genetikus kérdések, hanem egyszerűen maga a nyomor okozza ezt. Erről vannak számaink, de amikor képeket is tudunk róla mutatni, amikor le tudunk mellé ugyanúgy kuporodni, ahogy a hajléktalan Jézus mondjuk megállítja a járók előtt, és ott egy picit meg kell állni, hogy tudunk-e valamit tenni. Nem nagyot, itt nem kell törvényeket átalakítani, hanem egyszerűen közelebb kell lépni, és azt kell megnézni, hogyha egy problémás szülést lehet mondjuk kevésbé problémássá tenni attól, hogy van mondjuk görcsoldó kúp, vagy antibiotikum, ezt jelzik a védőnök mondjuk, akkor ezt igenis hozzá lehet tenni. Vagy amikor egy gyerek azért nem tanul meg olvasni, mert nincs szemüvege. Ez nem az a kérdés, amit törvényt kell átalakítani. Itt oda közelebb kell lépni, és lehetőséget kell adni. Én azt gondolom, hogy amikor a döntéshozók ezzel találkoznak, akkor ugyanúgy ébred fel bennük a vágy. És hát most nyilván sokak azt mondják, hogy szépítem, nem? A döntéshozók pontosan ugyanúgy látnák ezeket a kérdéseket, ha minden nap közel tudnának lépni ugyanúgy, mint mi. Ez biztos, hogy nekünk egy hatalmas lehetőség és egy hatalmas felelősség.
Ez Tiszabő és Tiszabura, ez két település. Most egy 300-as számról beszélnek. Ki fogják terjeszteni? Van rá program? Elindult?
Hát, tulajdonképpen a Tiszabő-Tiszabura az Tarnobod és Gyulai mellé, Gyulai egy Tamási közelében lévő kis település mellé érkezett ez a két település. Itt minden településen tulajdonképpen a fogantatástól a foglalkoztatásig kísérjük a gyerekeket. Tehát nálunk vannak iskolák, óvodák, biztos kezdetházak, ezek a legkorábbi időszakban be tudnak kapcsolatni a gyerekek életébe. A védőnői hálózat közelében vagyunk, sőt nagyon gyakran mi házunkban, vagy a mi közösségi házunkban van a maga a védőnő is.
Ez ugyanez a védőnői, ez az állami védőnői
állami védő. Tehát az mondjuk alapvetés, és ezt csak nagyon röviden mondom el, hogy mi sehol nem szeretnénk duplikálni, tehát mi kiegészíteni szeretnénk, tehát hogyha van egy védőnő, annak hiányai vagyok, akkor csak a hiányt pótoljuk, és nem leszünk máltai védőnők. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ez a négy település már mondjuk egy 10 000-es lakosságszámot fed le, és itt már az adatok elég reprezentatívak, amit mutatni tudunk. És A négy településről beszélünk általában egyébként Tiszabő-Tiszabura kapcsán is, és azért nagyon fontos, hogy nem egy van, hanem mondjuk négy, mert mind a négynél teljesen más az, ahogy elkezdjük a lépéseket. Más diagnózisok vannak, más szükségletek vannak. És amikor a 300 településről beszélünk, az azért nagyon izgalmas, mert ezt a listát úgy állítottuk össze, hogy ahol végtelenül mély a nyomor, tehát erről vannak nyilván mindenféle KSH adatok, és sok gyerek születik. Tehát ezt a kettőt toltuk össze, és ennek ellenére nincs két egyforma település. Tehát azt próbáljuk elérni a kormányzatnál, hogy olyan programokat alkothassunk, ami egyenként kezeli a településeket. Tehát nem kellenek törvények, új törvények vagy törvénymódosítások, hanem hadd induljunk el a többi településsel is úgy, hogy jelen vagyunk, diagnózist állítunk föl, és ha van kiírva pályázat, ha nincs, ha bölcsödére van szükség, az kezdjen el épülni, mert azt mondja a józanész, hogy bölcsöde kell. És hogyha lehet, akkor ne sportcsarnok épüljön, és ne műút, hogyha a diagnózis azt mondja, hogy erre van elsősorban szükség, hiszen egy picit ezzel ilyen, talán lehet, hogy nem jó a szó, de nevelünk is. Tehát, hogy az, hogy mi a következő lépés, tehát amikor végtelen nagy nyomor van, egy adott esetben nem tudjuk megoldani a patkány kérdést, vagy a kóborkutya kérdést, és ott valami, mit tudom, egy szobor kerül a főtérre, az azt gondolom, hogy nem egészséges a gondolkozás szempontjából sem. Tehát azt szeretnénk, hogy ahol mi ott vagyunk, persze épüljön, jussunk vele oda, hogy a faluban szülessen olyan ember, akinek szobrot kell állítani, de hogy ezek a logikus lépések legyenek meg, és az a 3000 település, ami a mostani törvények között szépen tud haladni, hozzá ne nyúljunk és örüljünk, hogy halad, de hát talán belátható, hogy ezeken a településeken egészen másra van szükség.
Ehhez már hozzáfogtak, vagy ez majd még csak most jön?
Hát nagyon, nagyon sokat beszélgetünk, tehát arra most nagyon jó ez a tárca közösség Tiszabő-Tiszabura kapcsán, hogy nagyon sokszor találkozunk döntéshozókkal, magasrangú vezetőkkel, hogy ezekről sokat beszélgessünk. Tehát mondok egy példát, oktatás. Olyan rossz állapotú iskolákkal találkozunk, ahol nem az a kérdés, hogy 4-es vagy 5-ös, vagy hogyha ez lenne a kérdés, akkor az a 4-es és 5-ös egészen más jelent, mint mondjuk Budán. De hogy ugye azt mindenki tudja, hogy ugyanazt a tananyagot kell tanítani Tiszabőn, mint a második kerületben. És ugye, ha józanok vagyunk, mindegyikünk tudja, hogy nem lehet egyébként ugyanazt a tananyagot tanítani. Tehát amikor mi mondjuk mérünk valamit Tiszabőn, vagy Tiszaburán, vagy Bodon, akkor majdnem biztos, hogy a 300 gyerekünkből egy se fogja az alsó szintet se megütni. És ők úgy élik le az életüket, hogy ezt tudják magukról, hogy soha nem ütik meg. Tehát nyilván valami másra van szükség, de nem arra, hogy akkor alakítsuk át az oktatási törvényt, mert a többi helyen lehet, hogy át lehet, de nem emiatt. Hanem egy olyan szabadabb működés kell, amit mi egyébként próbálunk bemutatni, hogy például, ha én meg akarom tanítani a térfogatot a gyerekeknek, azt nem biztos, hogy az osztályba, a terembe fogom megcsinálni. Ez biztos másnak is eszébe jutott.
Hát
már,
persze, de az is eszembe jut, hogy a szabadabb működés az mindig erőforrás igényesebb.
Hát ez megint egy alapvető kérdés, hogy...
Hát az ember kell, aki tudja, hogy kell a térfogatot nem a könyvből megtanítani.
Igen, de ez nem olyan nagyon bonyolult. Tehát, hogyha mondjuk nem azt teszi ki az életünket, hogy rubrikákat töltünk ki annak érdekében, hogy mit tudom én, legyen új fénycső a lámpában, nem tudom, hogy mivel töltjük el az időnket a papírokban, de nagyon sok minden, tehát rengeteg papírmunkát kell elvégezni, hanem azzal, hogy a gyerekeinkre figyelünk, és azt látjuk, hogy mondjuk mitől tudná jobban megtanulni, mitől tudná gyorsabban. Tehát azért van nálunk a sport, a zene, a játék nagyon-nagyon elől. Tehát egy első osztályban, amikor az 5. percben látom, hogy egy gyerek elfáradt, azt nem lehet, hogy akkor ott ő továbbra is a padban maradjon, de ha nincs hátul egy szőnyeg, és nincs úgy berendezve az egész tanterem, hogy ott a tanár adott esetben a gyerekkel együtt leheveredjen, mint ahogy egyébként adott esetben egy Waldorf iskolában így működik. Ha csak azok a szűk padok vannak ott, akkor a padban fog maradni. Főleg, ha kint esik az eső, főleg, ha nincs tornaterem, mint nálunk egyik-másik iskolában. Tehát, hogy ha nincsenek meg ezek a lehetőségek, és akkor ott adott esetben mesélnek, énekelnek, még ad abszurdum el is alhatnak.
De hogyha... ma, 2017 végén lát arra akaratot, hogy ilyen helyeket, objektumokat, épületeket emberrel meg lehet csinálni Magyarországon ott, ahol a legnagyobb a baj?
Hát egyrészt látunk olyan változtatásokat, ahol ez sikerült. Tehát mi a gyerekesség programot, ahogy csináljuk, és majdnem 750 településsel találkozunk, azt kell, hogy mondjuk, hogy 600 település elindult. Tehát remekül használja a kötelező óvodáztatást, tudott mit kezdeni a családi pótléknak az átalakításával, tehát iskolába járnak a gyerekek, kitalálta a jelzőrendszert hozzá, jól használja a közmunkát, és van 150 olyan település a 750 közül, ez benne van ugye a 300-ban, ez 31 járás, amiről beszélek, ahol ezt nem tudják. Tehát ahol pont a visszájára fordul, hogy minél több pénz van, annál nagyobb a baj, ahol mit tudom én, maga a polgármester az uzsorás, ahol visszajelnek a közmunkával, és sorolhatnám. De ez nem azt jelenti, hogy meg kell változtatni az egész rendszert, hanem jobban kell figyelni ott, ahol nem működik. Tehát én azt gondolom inkább, hogyha nem változtat, nem az a kérdés, hogy látunk reményt, mert hogyha nem lesz változtatás, akkor ez le fogja rántani a többieket is. Tehát itt olyan, a 300 településen 240 ezer ember lakik körülbelül, és több gyerek születik, mint az öt legnagyobb magyar városban. Tehát, hogyha azt akarjuk látni, hogy 2050-ben, amikor mondjuk jó esetben 8 millióan leszünk, és közben úgy átalakul a társadalom szerkezete, hogy 20%-kal kevesebben lesznek, akik dolgozni tudnak már a koruknál fogva, az borzasztóan nem mindegy, hogy a ma megszülető gyerekek akkorra, ugye 33 évesek lesznek akkor, munkaképesek lesznek, vagy segélyére állnak sorba. Ez ilyen végtelenül egyszerű.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.